Bunkóczi László a fedélzeten. Szia, Laci!
Szervusztok, sziasztok!
Valamint a Szabó Bence.
Sziasztok, köszöntök én is mindenkit.
Hogy élitek a nyarat?
Kiválóan. Kiválóan, illetve hát nagyon hiányzott már. Nem csak a versenyblokk szignál, amit ugye mindjárt be fogsz
azt
rakni.
Igen, az is hiányzik.
Hanem a kis műsorunk. Kis ugye műsorunk. Kettő hét szünet után visszatérünk.
Igen, mert van, aki ugye el tud menni szabadságra.
Valaki kell menni szabadságra, bocsánat.
Nem tud. Az egyenlők meg
igen, az igen, egyenlők. Igen, kevésbé egyenlők. Képzeljétek el, tegnap eszembe jutottatok, horvát autópályán megelőztem egy körülbelül 50 éves Zastava.
És melyikön jutott erről eszembe?
Hát mind a ketten igaz, de leginkább te, Bence, mert bácsi ült az autóban, ez egy Zastava, nem, ez a Jugo és Zastava.
Talán mindegy is.
De mindegy, a típusát azt most lehet, hogy nem fogom tudni, és legalább 50 éves autó volt, amennyit láttam belőle, rohadásmentes, és tök szépen ment, és megint csak eszembe jutott, amit beszélgettünk még a Szentkuti Ákossal, hogy mennyire, meddig él egy autó.
És a következő pisilésnél rákínált el egy komoly mennyiségű kunát.
Nem, kuna nem, már nincs.
Tényleg? Már, tényleg
már
nincs.
Már kuna. Márka van viszont, van eladó.
Tudok jól kunát, hogy kérdek a Bence.
Hogy?
Hogy jutott eszedbe az 50 éves Zastavára?
Azt még én is keresem.
Hát akkor tudjátok, mint akkor nem jutott eszembe. Akkor legyen így, jó? Lényeg az, hogy vannak ilyen élmények, és hát ez a irgalmatlan meleg, az egy másik nagy konklúzió, hogy csak éjszaka utazunk mostantól.
Vagy bekapcsolod a légkondit például. Is
van, de van, amit már nem bír
vagy
a légkondit.
Vagy lecsapod a tetőt.
Van, aha, és megsülsz délben 35 fokban. Nem. Tehát ezek a dugók, meg ezeket nem lehet kibírni.
De ezt majd kibeszéljük egy kicsit hosszabban.
Vagy egyszer igen, hiszen készültünk arra is, hogyha csak ilyen témánk van, mert hogy ebben aztán mindannyiunknak van
mert
élménye.
Mert a Viktor egy sokkal, de sokkal hosszabb ventilálást intézett nekem telefonon a horvát autópálya hazafele, amit mindenki érdemes.
Nagyon?
De hogy is nem, csak
akkor
a
jó. Jó van. Akkor jön a versenyből.
Igen, meg a vendégünk.
Na figyeljetek. És a vendégünk Berecki Dávid, junior supermoto versenyző. Szevasz, Dávid!
Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
És persze üdvözöljük a kedves édesapát is, Zsoltot!
Sziasztok, én is köszöntök mindenkit szeretettel!
Jó, hogy ketten jöttetek. Igazából a kezdetekről is fogunk beszélgetni, és ezért is kellene majd Zsolt, hogy téged is a mikrofon közelébe engedjen a Dávid, mert hogy van olyan szerintem a kezdetek kapcsán, amikre ő nem feltétlenül emlékszik.
Hát ez pontosan így van, és szívesen válaszolok természetesen minden kérdésre.
Az első körben, a beszélgetésünk első körében a kezdetekről lesz szó, aztán arról, hogy július 12-én és 13-án megrendezték az S1GP-t, az S1GP Supermoto Magyar Nagydíjat, ahol elég szép eredményt ért el Dávid.
Hát egy és történelmi sikert.
Történelmi sikert, igen. Ezt így hívták a legtöbb interjúban, és a második körben pedig szeretnék beszélgetni, vagy én legalábbis szeretném, hogyha elővennénk az idei év versenyeit, a távolabbi terveket, és azt, hogy hogyan lehet erre felkészülni lélekben, iskolában, szülőként, gyerekként egyaránt. És Laci, neked is van egy pár kérdésed.
Igen, ugye ez is egy fura jubileum, mert több mint gyakorlatilag 2 éves a műsorunk, és ugye azt hiszem, hogy talán Dávid a legfiatalabb interjú alanyunk. Tehát az abszolút az apropója dolognak, és hát valójában az édesapját azért hívtuk el, mert olyan kiskor még, hogy a szülői felügyelet nélkül valójában nem
lehetőnöm. Alá kellett iratni vele egy papírt.
Úgyhogy
mint
most
a Zsebrádió.
Azt hiszem a 8-os.
Igen, most balaktam el 8-ból. 14 éves vagyok.
Gratulálunk. Jó volt a bizi?
Szerintem ezt ne fogassuk.
Szerintem a verseny eredményéről szívesebben fog beszélni.
Biztos vagyok benne. De ezeket le kell tudni az elején, tudod. Jó, a kezdetekről egy kicsit szerintem beszéljünk, Zsolt, mert itt van egy olyan aspektus, amit szerintem kezdő és gyakorló apukák lehet, hogy megszívlelnek majd. És itt visszamennék Dávid 3,5 éves korára, amikor kapott egy mi ez, pocket bike-ot?
Igen, az 1 éves korában volt, nem 3,5 éves korában. 3,5 éves korában próbálta ki először. Tehát 1 éves korában kapott egy ezt a bizonyos pocket bike-ot, ami egy igazi működőképes motor tulajdonképpen, de nyilván akkor ő még ezt nem tudta használni, hiszen még járni sem tudott, hanem egész egyszerűen a nappalinkba fölvittem, és ott díszelgett szépen, és ő rendszeresen takarítgatta, totyorgott körülötte, ráültettük, tetszett neki.
Ez volt a kapudrog.
Nevezzük akkor igen így. És teltek múltak a napok, szépen cseperedett, és három év is eljött neki a 3,5 éves kora, és akkor gondoltam egy merészet, és kivittem az utcára a motort, mert akkor már járni tudott a Dávid, de még biciklizni sem tudott, és mondtam, hogy akkor futok mellette az utcán, és akkor üljön fölre, aztán megnézzük, hogy mi fog történni. És hát meglepetésemre ott hagyott a futásom mellett, olyan húzta neki a gázt, hogy szépen elment mellettem, én nem győztem utolérni, de hála jó Istennek nem lett semmilyen baj, természetesen ami volt, mindenféle védőfelszerelés föltettünk rá, a könyökvédő, térdvédő, sisak, ami...
Mondjuk közlekedésügyi szempontból ne vizsgáljuk az esetet.
Már elévült.
Már elévült.
Szerintem ez...
Már elévült.
Viszont használjuk ki, hogy a Zsolt most itt van a mikrofonot, és engem az érdekelne, hogy mi indukálta ezt a partizán akciót. Értem ez alatt azt, hogy egy éves korában te motort vásároltál a gyereknek. Neked mi volt a háttérsztorid ezzel kapcsolatban?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Hát én is kisgyerekkorom óta imádom a autó- és motorsportot. Én is motoroztam egyébként. Nekem ugye lehetőségem hiány ugye az utcai motorozás maradt, amit ugye a mai nap már nem művelek. Ugye pontosan azért, hogy tudjam a Dávidot támogatni és segíteni őt, mert hogyha velem bármi esetleg nehogy Isten történik, akkor komoly nehézségek elé áll az ő karrierje, amiért én felelősséggel tartozom.
Ez egy nagyon nagy lemondás egyébként. Nyilván szülőként másból se áll, sok örömből áll az életünk, de azért az egy lemondás, hogyha egy hobbit hát egyben feladsz.
Igen, a lemondásokról is, hogyha már itt tartunk, akkor ez a lehető legkisebb lemondás, amit én az életemben ezért a sportért megcsináltam, ettől sokkal nagyobb áldozatot hoztam azért, hogy őt erre a jelenlegi szintre el tudjam juttatni, és hozzá tudjam segíteni ehhez a sikerhez, amit most ugye múlt héten sikerült neki Visontán az Európa bajnoki futamgyőzelemmel elérnie. Ez nyilván pályafutás eddig legnagyobb sikere neki.
De... Hogy csapódik le egy ilyen siker apaként benned? Meg aztán utána megkérdezzük a sikeres gyermeket is, de mit élsz át ilyenkor?
A katarzis. Tehát egész egyszerűen, amikor átment a...
Hát bocsánat. Itt vagyunk, igen. Megérkeztünk.
Igen, itt most küzdök az érzelmeimmel. Tehát amikor átment a második futam végén a célvonalon, én gyakorlatilag összeestem.
Wow.
Tehát erről videófelvétel is készült, amit már ugye visszanéztem, ami gáz, de hát akkor is egyszerűen kijött belőlem egy olyan csodálatos érzés, meg egy olyan megkönnyebbülés, hogy végre elérte azt, amiért...
Amiért közösen küzdöttek.
Rengeteget dolgozott, igen. Mm.
Ez a rengeteg munka, ez nyilván az iskola mellett, ez Dávid részéről is egy nagy áldozat. Ezt otthon ti hogyan beszélitek meg ezeket a lemondásokat akár?
És egy nagyon nagy kihívás is az iskola mellett, mert ugye ő nem magántanulóként fejezte be az általános iskolát, hanem mint egy átlag, normális átlag gyerek.
És most az a terv, hogy magántanuló lesz
nem,
a gimnáziumban?
Semmiképpen nem. Én a Dávidot ismerve, meg az ő személyiségét, én a magántanulói státuszt azt totál zsákutcának érzem. Aha. Az ő esetében. Úgyhogy mindenképpen a normális oktatási rendszerben kell neki tanulnia, de viszont az ugye a középiskolai tanulmányt a Magyar Motorsport Szakiskola és Technikumban fogja folytatni, ahol a sporttevékenységet támogatják. Az általános iskolában is támogatták az elején, bár a felsős éveiben már egyre kevésbé voltak megértők a tanárok vele szemben, de azért jó néhány tanárja nagyon sokat segített nekünk abban, hogy be tudjuk fejezni normál tanulói jogviszony státusz mellett az általános iskolát, de nagyon nehéz volt.
Nagyon érdekes, de szerintem Dávid. Én nagyon kíváncsi vagyok rá. Úgyhogy lekeverünk.
Egy cserés támadást érünk.
Kösz, Laci, mennyire vagy már?
Lekeverünk.
Zsolt, az ne menj messzire. Jó, ne menj messzire.
Lesz már még kérdésem.
Nagyon jó volt. Mondjad, Laci, ha már a cserét kérted.
De nem kis padra, kis padra még lesz majd a végén egy apai kérdésem, amit magamtól is megkérdeznék, meg is kérdeztem már.
Hát hasonló helyzetben vagy ugyanis.
Igen, kicsit hasonló helyzetben vagyok. Hát köszöntünk még egyszer szeretettel.
Én
neked nem áll jól a szemed se. Te rossz gyerek vagy egyébként?
Szerintem én nem mondanám magam rossz gyereknek.
De vagány vagy.
igen.
Hát igen, annyit fűznék most hozzá, amikor itt az utcán találkoztunk először négyesben, majd ötösben a Lacival, hogy mondta a Zsolt, hogy hát majd lehet, hogy beleszól az adásba, és így ránéztünk a Dávidra, nem fog kelleni. Mert hogy tényleg, hogy a Laci mondja, a szeme se áll jól, és biztos, hogy túl vagy már sok ilyesmi interjún. Azt mondtad, rádióban még nem voltál.
Igen.
De első ránézésre kisújból ki fogod ezt rázni.
De hogy kezelik az osztálytársait, hogy te egy kicsit más? Tehát nem focizol, nem judozol, nem kézilabdázol, hanem motorozol.
Hát ő elsősorban néha szokta kirigyelni, hogy sokat hiányzok, és hiányzok dolgozatokról.
Jogos.
Akkor annak nem, akkor szokta kirigyelni, de egyébként ő támogatják, és szoktak bíztatni engem, ami nekem nagyon jól esik, és segítenek például, ha valami pótlásom lemaradt, akkor azt átküldik, hogy be tudjam írni a füzetbe, úgyhogy segítőkészek.
És reméljük az összes sikeredet megosztják Insta Story-ba, és az első követő idők voltak. Ugye?
Van ilyenkor már mobiltelefon?
Hát biztos van,
biztos,
nem?
Hogy van.
Van.
Szerintem
van.
Ez nem volt felnőtt kérdés.
Van, persze.
Hát annál.
De lehet, nem mi a korlátán?
Be is mondhatod az oldaladat, mindenki kövesse.
David.berecki alsó vonal 121.
Miért pont 121?
Mert a rajtszám 121.
Oké.
Okay. És amikor eltörted a kezed, mert volt egy viszonylag komoly balesetet tavaly. Igen. Azt hogy élték meg? Mert mind a két kezed eltört, akkor hogy írtál dolgozatot?
Hát sehogy nem írtam dolgozatot. Igazából konkrétan állni tudtam egyedül, mert semmi más nem tudtam csinálni. Az egy dolog volt, ami úgy volt, hogy hát kicsit rosszul éreztem magam miatta, mert
ne fogd a fejed, nyugi.
Utána mindenki nekem pakolt, és én semmit nem tudtam csinálni. Ez kicsit így rossz érzés volt, hogy mindenki mindent megcsinál helyettem. Úgyhogy az hát fájt, de amúgy az abból az egy szempontból jó volt, hogy nem kellett dolgozatokat írnom abban az időben.
Úgy látom, ez egy központi kérdés, hogy érted, hogy nekem dolgozatot
írnom. Egy mondatom belül kétszer felmerül, mint pozitív élmény. Oké, de maga azt, tehát azért 14 évesen, most képzeljétek el, hogyha most felnőtt korunkban eltörik mind a két kezünk, azért az nem egy vicces helyzet. Szóval az
tényleg az semmilyen életkorban nem.
Az semmilyen életkorban sohasem, hogy nem jön jól. Ezt azért, és bocs, hogy én belemegyek mindig egy kicsit az ilyen szociológiai mélységekbe, de ezt otthon, megint csak Zsolt rád nézek, hogy ezekre feláll egy ilyen krízis rendszer. Tehát, hogy ezt hogyan lehet jól lemenedzselni? Itt 6 hétről van szó, gondolom.
Igen, minimum. Igen. Hát 4 hét volt tulajdonképpen, amíg meggyógyult neki mindkét keze. Minden segítséget megadtunk neki otthon természetesen anyukával. A fürdéstől elkezdve az szükségleteken keresztül mindenben próbáltuk őt természetesen segíteni. Hát, hogy mi hogy éltük meg ezt a helyzetet, hát nem jól. Már
milyen kérdések merülnek fel? Visszatér-e? Nyilván az is ilyen a kérdés, hogy
pontosan.
Visszatérhet-e, vagy pontosan. Akarjuk-e, hogy folytassa ezt a sportot, hogyha ez várható?
Hát ez a kérdés fel sem merült, igazából akarja folytatni ezt mindenképpen igen, tehát hogy ő azt mondta abban a pillanatban, amikor ez a baleset megtörtént, hogy mikor ülhetek újra vissza a motorra, tehát az első kérdése ez volt neki, de hát nyilván meg kell várni a gyógyulási folyamatot, és ezt nem lehet sürgetni, mert hogyha előbb fölül a motorra, mint ahogy rendben jön neki a keze, akkor ugye, ha ne adj Isten, van egy probléma, egy bukás, akkor sokkal könnyebben visszasérül, és ezáltal ugye lekeletkezhet egy sokkal komolyabb sérülés, ami ugye meghosszabbítaná a rehabilitációs folyamatot tulajdonképpen.
Egyébként hogy emlékszel vissza, hogy kezdődött az egész? Neked is úgy van az emlékeidben, hogy honnantól emlékszel arra, hogy motorozol?
Hát körülbelül szerintem, ha így vissza kéne emlékeznem, talán amikor elkezdtem PV50-nel menni, Csehországban volt az első futamon, Visok Emiltóba.
De akkor hány éves voltál?
4 éves voltam, arra még...
Aztán.
4. Visok Emiltóba mentem?
Hát igen, de 6 éves
korban. Na most itt van egy kis szünet, konzultálnak. Gyere közel, Zsolt, gyere!
Jó, okay.
Időt kértek.
Szóval?
Látszik, hogy erre
mindegy, sem. Mindegy, 4 és 6 között voltál valahol.
Igen, hát így nem nagyon lehet már visszaemlékezni, ez már nagyon rég volt, és nagyon sok motoros élményem, meg azóta nagyon sok minden történt velem így a karrieremben, úgyhogy hát arra emlékszem, hogy mentem igazából semmi már többre.
Érdekes, nem, hogy 14 éves srác szájából a karrier szót hallani, az mindig egy ilyen, tehát hogy karrier elején van, de közben mi az, amit előrevetít? Tehát mi az, amit a szülő előrevetít, és mi az, amit te, Dávid, látsz? Meddig látsz például 14 évesen? Most mennyire gondolkozol előre ebben?
Hát, mármint hogy előre gondolkozom.
Hát, vagy 18 évesen hol látod magad, vagy 20 évesen?
Hát, például 20 évesen, például az SIGP kategóriának a top 7-8 pilótájába.
Tehát már vannak ilyen konkrét terveid.
Miért pont ez a szakág? Ugye a motorsportnak is több szakága van, általában egy hétköznapi ember biztosan hallotta már a MotoGP-nek a nevét, vagy azt mondja, hogy nem tudom, motocross világbajnokság. Tehát egy merőben furcsa, vagy talán kicsit újabb szakágat kezdtél el csinálni. Miért pont ezt választottad? Vagy az apa választotta?
Hát én választottam, nem voltunk Visontán pitbike-ozni, és Kunc Richard szupermoto edzést tartott ott a tanítványainak, és nekem megtetszett nagyon. Apa mondta nekem egyből, hogy na fiam, ez az, amit az életben nem fogsz csinálni. És ugye odajött hozzánk a Ricsi, és akkor mondta, hogy szeretne nekem segíteni, és én egyből elfogadtam, és akkor nagyon megtetszett ez a szakág, és akkor mondtam apának, hogy én ezt szeretném csinálni.
Már pedig ez lesz.
Igen.
Teljes.
És egyébként most beszéltünk itt, hogy látod magad 18 évesen, amit mondtál az előbb, az reális cél? Vagy mondjuk ez az álmod, és van egy reális célod is? Vagy mennyire gondolkozol hideg fejjel erről a jövőről?
Hát szerintem ez a 20 évesen, ez a top 7-8, ez szerintem reális lesz nekem.
Mit kell ezt csinálni az embernek? Tehát most tartasz valahol, nyertél egy Európa-bajnoki futamot, itt hány évesekkel mentél?
Itt 13 és 14 évesekkel.
Tehát te korosztályodban mentél. Aha. És most a következő lépcső, ez micsoda?
Az S2, az ott 250-es és 125-es motorokkal mennek, ilyen 15 évest, 17.
Tehát most belekerülsz egy olyan korosztályba, ahol idősebbekkel fogsz versenyezni. Ez azért komoly mérce, nem?
Igen, hát ott már erősebbek a motorok, nagyobbak a csaták, ott már úgy mondom, bátrabbak is, még ennél is a versenyzők.
Hány lóerős motorral mész most, és hányal fogsz menni?
Hát ez ilyen 40 lóerő körüli az én motorom, ami van. Hát azt még nem tudom megmondani, mert nem tudom, hogy még 125-össel vagy 250-össel.
De mondjuk a 125-össel fogsz menni.
Segítek, jó, ha szabad.
Gyere, Zsolt, gyere!
Szóval a következő a helyzet. A jövő évet, tehát a következő évet, 2026-ot a Dávid még mindenféleképpen ebben a kategóriában fogja versenyezni, tehát 85 köbcentiméteres kategóriában, hiszen a kora miatt erre lehetőséget biztosít a szabályzat. És ez nagyon fontos, hogy egy lépcsőt betartsunk az ő fejlődésének az érdekében. Amíg van lehetőség, addig ezt a motort kell kimotorozni a lehető magasabb szintekig.
Mennyi van még benne neki tartalék? Tehát mennyire motorozza már ki ezt?
Szerintem még van benne egy 10% biztos. Tehát én azt gondolom,
akkor ez jövőre meg lesz.
Én azt gondolom, hogy igen, még nem motorozza ki teljesen ezt a motort, én ebbe egészen biztos vagyok. És a következő kategória, amiről Dávid beszélt, ez az S2-es kategória, ezt annyival egészíteném ki, hogy ez 125 köbcentis kétütemű motorok, és 250 köbcentis négyütemű motorok mennek együtt, egy értékelés alatt, hiszen a 125 2T, tehát a kétütemű motor simán tudja azt produkálni, mint a 250 köbcentis négyütemű motor. És ez majd akkor eldől, hogy melyiket fogja választani, de ez még majd a következő időszakban fog kiderülni.
Mielőtt elmegyünk szünetre, még egy kérdést engedjetek meg. Közben azon gondolkodom, hogy nézem apát és fiát, hogy a Dávid esetében egy üstökösről beszélünk? Tehát egy olyan tehetségről, akivel ritkán találkozunk, akár mint a Talma esetében, vagy azért ez a korosztály, vagy ebben a korosztályban, ebben a világban, akár ebben a sportban, hiszen itt is nyilván sok minden demokratizálódik, ez felelhető még ez a fajta tehetség.
Hú, hát itt nagyon nehéz most nekem objektívnek lennem, megpróbálok az lenni apaként.
Nem tudsz.
Nem tudok.
Tehát ez nagyon nehéz kérdés.
Én azt gondolom egyébként, hogy a tehetség nem jön magától semmiféleképpen. A rengeteg odatett munka, a rengeteg áldozat, amit meghozunk azért a sportért, azért, hogy fejlődjön a Dávid, mint az interjú elején is elmondtam, hogy egy rengeteg lemondással jár, de én abban nem hiszek, hogy valaki úgy születik meg, és szerintem a Rossi sem, a Márquez sem, a Tim Geiser sem, senki sem úgy született meg, hogy ráült a motorra és mindent tudott. Rengetegek dolgoztak ezek a srácok azért, hogy erre a szintre eljussanak, ahol most tartanak, ugye a világ top pilotáiról beszélünk, ugye motocross és gyorsági motorsport szakág top pilotáit emeltem most ki, de itt meg tudom említeni a mi szakágunkból ugye a jelenlegi négyszeres világbajnok Mark Reiner Schmidtet, akár Lucas Holbackert, Elia San Martin, Jonas Nedved, nagyon sok olyan versenyző, akik olyan pici korba kezdték, mint a Dávid, és a rengeteg befektetett munka előbb-utóbb meghozza a gyümölcsét és megtérül. Az kétségtelen szerintem, hogy egy tehetség kell hozzá, de ezzel, ha dolgozik valaki és meghozza ért az áldozatot, akkor előbb-utóbb beérik az a gyümölcs, mint ahogy az a Dávid esetében is most megtörtént.
Berecki Dávid junior szupermoto versenyző és édesapja Berecki Zsolt a vendégünk. Folytassuk itt, jó urak! Egy rövid szünet, lesznek jó zenék, reklámok, ilyesmi, és egy pár perc múlva visszatérünk ide az Autórádióba.